Török Gábor politikai elemző, az Inforádió arénájának vendége. Az MSZP volt olyan mérés, amely szerint visszaerősödött a Fidesz utáni második helyre a Jobbik mellé, ráadásul tisztújításra is készülnek. Ez most egy esély, vagy inkább veszély a korábbi tapasztalatok alapján náluk?
A korábbi beszélgetéseinkben én egyre nagyobb esélyt adtam arra, hogy a magyar baloldal az beleragad abba a helyzetbe, ami ha nem is teljesen a lengyel baloldal állapota, de nagyon hasonló, vagy ahhoz hasonló, hogy egyszerűen fogalmazzak, egy olyan szituációba, amiben nincs növekedési potenciája, amiben egy stagnáló, vagy inkább talán még enyhén visszaeső pályát mutat, ahol a meglévő szavazói azok, akikre számíthat, de nincs növekedési lehetősége. Most ebben, és tegyük ezt hozzá, hogy a tavalyi évben mért közvélemény kutatási adatok, azok rendre azt mutatták, hogy az MSZP történelmi mélypontokat ér el, és a tőle leszakadó szavazók, azok esetleg más baloldali pártoknál jelennek meg, döntően a DK-nál, de úgy az egész baloldal tábora nem lesz nagyobb, inkább kisebb, vagy stagnáló. Most ehhez képest egy új fejlemény, amit most látunk idén, már egyébként korábbi hónapokban is egy-egy közvélemény kutatás mutatta, mostanra pedig nyilvánvalóvá vált, vagy elég egyértelmű, mert csak egy-két hónap tendenciájáról van szó, hogy mintha elkezdett volna a szocialista párt erősödni. Ez számomra is egy meglepetés, őszintén szólva. Egyrészt kétségtelenül történtek olyan események, amelyek a szocialista pártra irányították a figyelmet. Az egyik ilyen a Nemzeti Választási Irodánál történt botrány volt, amelyben kétségtelenül az áldozati bárány szerepében a szocialista párt jelent meg, és ahhoz képest, hogy az MSZP mennyire nem tudott a korábbi időszakban, ugye azért ne felejtsük el, hogy 2015 második fél évét végig a migráns kérdés uralta, amiben a szocialista pártnak semmilyen érdemi mondani valója nem volt. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy korábban teljesen egy szinte már-már illegalitásba vonult módon jelent meg az MSZP a magyar közéletben, ahhoz képest most valamennyire kikerültek, vagy reflektorfénybe kerültek, és ráadásul tudtak nyerni egy számukra nagyon fontos választást is, ugye a Salgó-Tarjánit, ami megint valamennyire rájuk irányíthatta a figyelmet. De ez önmagában kevés. Tehát azt gondolom, hogy ez arra magyarázatként, hogy miért erősödik valamelyest, azért ez egy finom erősödés, a szocialista párt kevés. Talán valami olyasmi magyarázat lehet, és erre azért utalnak adatok, hogy érdemben erősödik a kormánnyal elégedetlenek aránya. Tehát ahogy a migráns kérdés ereje, hatása elkezdett csökkenni mondjuk 2015 végétől kezdődően, ez nem azt jelenti, hogy eltűnt, de hogy az elképesztő ereje, ami 2015-ben megvolt, az valamelyest csökkent, és inkább belpolitikai kérdések kerültek a viták középpontjába. Azáltal látszik, hogy a kormánnyal való elégedetlenség erősödik, vagy másképp fogalmazom meg, azt mondom, hogy a kormánnyal való elégedettség csökken, mert azért a többség, vagy politikailag aktív réteg többsége az még a kormány mögött áll. De mégiscsak valamennyire a kormányváltás irányába, vagy a kormányváltó hangulat erősödését azért lehet mérni, és látni is. És talán ebből most a szocialista pártnak jutott több. Talán azért, mert éppen nagyobb média figyelmet kapott, vagy egyszerűen lehet, hogy... Tehát, hogy bizonyos értelemben nem dőlt el a Jobbik és a baloldal küzdelme, és a Jobbik láthatóan beszorult abba a helyzetbe, ahol 2015 őszén megállt, ugye ott egy csökkenés után, most egy ilyen, hogyha teljes népességet nézzük, 11-13% közötti adatokat látunk náluk, és most ugyanerre a szintre felerősödött a szocialista párt is. Én azért ebből nem vonnék le messze menő következtetéseket, de az kétségtelen tény, hogy ez kicsit olyan, mint hogyha már valaki, akiről azt gondoltuk, hogy talán meg is fog halni, az most újra életjeleket mutat. Én valahogy így látom
a szocialista pártot. Könnyen jött, könnyen megy támogatás növekedés, vagy milyen típusú? Mert az, hogy Nyakó Istvánt nagy darab demokraták lenyomják a Nemzeti Választási Irodánál, ez inkább sajnálatot kelt, nem? De. Nem pedig bizalmat fakaszt, hogy ők jobban tudják majd intézni az ügyeket.
Ja, persze. Nem, ez is próbáltam én is így mondani, hogy inkább a kontextushoz képest, az előzményekhez képest volt újdonság az, hogy az MSZP legalább hanem egy teljesen negatív szerepben, vagy egy egyáltalán szerepen kívüli, tehát egy mellékszerepben jelent meg.
Csináltak főszerepet, valamit, de nem sikerült?
Igen, de legalább főszerepet osztottak rájuk egy akcióban, ahol ugyan, azt gondolom, ők voltak a rossz fiúk. Ezt azért lehet mondani, vagy a közvélemény többsége így ítélte meg. Tehát valamelyest figyelmet kapott. De tényleg tehát erre ne építsünk szerintem elemzést. Ugyanakkor a szocialista párt számára az mégiscsak egy lehetőség, mert most meg fog maradni a figyelem éppen az elnök választás miatt, amit persze jól el is lehet rontani. Ugyanakkor kétségtelen, már hogy magát az elnök választási folyamatot, de ez valamennyire, hogyha még csak egy kicsi is, de egy kis dobbantó az MSZP számára, hogyha most jól sikerülne rendezniük a sorokat, és egy olyan elnökválasztást és folyamatot tudnának végvinni, amiből jól jön neki a végül a győzelmet megszerző jelölt, akkor azt gondolom, hogy talán az MSZP-nek lenne arra esélye, hogy a baloldalon belül, legalább a baloldalon belül ne kérdőjeleződjön meg a vezető szerepe, és a 2017-ben várható egyezkedések előtt egy jó pozícióból rajtoljon. Ez azért nagyon messze van még attól, hogy azt mondjuk, hogy az MSZP újraváltó párti státuszban van, szerintem nagyon-nagyon messze van ettől, de kétségtelen, hogy egy új fejlemény, ami elemzésre méltó fejlemény.
De az elnök választási folyamat eddig ismert előjelei, hogy többen bejelentkeztek. Mások azt mondták, hogy bocsánat, nem kellett volna ilyen őszintén válaszolnom a sajtó kérdéseire. Botka László állítólag kiakadt ezen. Ezek jó előjelek? Egy ütős MSZP tisztújításra?
Nem, hát hogyha most megnézzük az MSZP elmúlt, most már lassan 10 évét, akkor semmilyen előjel nem jó. Tehát, hogyha egy elemzést abból indítunk, hogy mit csinált az elmúlt 10 évben a szocialista párt az ilyen lehetőségekkel, vagy egyszerűen csak a politikai lehetőségekkel, akkor azt gondolom, hogy több esélyt adnék arra, hogy nem fognak tudni ebből profitálni. De hát természetesen az, hogy valami eddig így történt, az nem azt jelenti, hogy most ne változhatna meg ez a helyzet, és hogyha most papíron kellene ezt a forgatókönyvet vagy koreográfiát megírni, akkor azért szerintem tudnánk olyan forgatókönyvet létrehozni, amiből megerősödve kerülne ki az MSZP, egy olyan elnökválasztási küzdelmet. Ennek adok kisebb opciót vagy esélyt, de ez most benne van. Míg korábban ez nem volt benne a kártyák között, vagy a paklik között, most benne van.
De azt lehet tudni valahonnan, hogy milyen fajta MSZP vezetésre vágynának a pártok, mert egy brendet, azt hiszem Szanyi Tibor már fölvetett, ez a dögös és szexi.
Hát, hogyha ilyen jelzőket használunk, hogy dögös és szexi, akkor azt gondolom, hogy egy tökös szocialista vezetésre vágynak az ellenzéki szavazók, tehát a kormányváltást kívánó szavazók egy olyan szocialista vezetőt látnának szívesen, aki nem folyamatosan a vesztes szerepében. Vesztes, érdektelen, irreleváns, gyenge. Az MSZP igazi problémája, sőt az egész magyar baloldal igazi problémája, az a vezetési válság. Tehát sok mindent lehet mondani, hogy miért nincs ott a szocialista párt, hogy újra esélye legyen arra, hogy a kormányrút közelébe kerüljön. De alapvetően ez nem a szavazókról szól, mert szavazóik vannak, potenciális szavazóik vannak. A kormányváltást kívánók tábora van akkora, hogy egy politikai közösség ezt meg tudja szólítani. Tulajdonképpen azt sem állítanám, hogy szervezetileg lenullázódott a baloldal, ezt láttuk az időközi választásokon, és egyszerűen nincs politikai vezetés. Nincs politikai vezető, és már hogy potens, és most talán ez egy jobb szó, mint amit az előbb használtam, vagy jelző, tehát egy potens vezető kellene, és a potens vezetőhöz tartozó politikai program, tartalom, gondolatok, ideák, kreativitás. Ez teljesen kiveszett a szocialista pártból. Akinél ez láthatóan ugye van, mondjuk Gyurcsány Ferenc, reutalok, ő pedig egy olyan mértékben sérült karizmával, vagy sérült imázsal rendelkezik, hogy az ő esetében nehéz elképzelni azt, hogy ezt szavazatszerző képességre tudja konvertálni.
Stabilan a bejutási küszöb fölött van.
Igen, kicsitlen, de hogy ő
mint se föl, se le nem megy
onnan. Igen, de egy olyan politikus, aki a népszerűségi listák végét foglalja el, akinek az elutasítottsága még ma is nagyon magas, aki esetében azon a táboron túli szavazatszerzést nem mutatnak a közvéleménykutatásban, lehetőséget nem mutatnak, az nem fogja tudni a baloldalt érdemben egyesíteni és növelni a baloldal szavazóbázisát.
De másképp nem megy, mint hogy egyesíteni és összességében növelni?
Hát nézd, a választást úgy lehet nyerni, hogyha valakinek több szavazata lesz, mint a Fidesznek, már pedig annak én esélyét nem látom a következő két évben, hogy a Fidesz olyan holtvágányra kerüljön, vagy olyan válságba kerüljön, hogy jelentősen eltűnjön a szavazóbázis. Amortizálódni fog, ez látszik, de a 1,5 és 2 millió közötti szavazóra szerintem 2018-ban is bizton számíthat a Fidesz. Őket megverni ennél több szavazóval lehet. Ennek a közelében nincs a baloldal, még ebben a széttöredezett állapotában sem. De hogyha ha ez a vezetési válság megoldódna, ha a baloldalnak újra lenne egy megkérdőjelezhetetlen karizmatikus vezetője, most persze úgy beszélgetünk, hogy látjuk ugye azt is, hogy kik a pártelnök jelöltek, és azért így az ember kicsit kevésbé optimista a baloldal jövőjét illetően, de most hipotetikusan, ha beszélünk erről, mondjuk például azt gondolom, hogy a jelöltek között van olyan személy, akinek az esetében talán jobban, mások esetében kevésbé lehet ezt elképzelni, akkor elméletileg a baloldal távolán túli, de kormányváltást kívánó szavazók számára, és ez lehet egy ilyen gravitációs pont. Ugye most miről van szó? Arról van szó, hogyha megnézzük, akkor a Fidesz szavazók és a nem Fidesz szavazók arányát összevetve, a nem Fidesz szavazók többen vannak. Csak hát, ugye két oldali az ellenzék, Jobbik és baloldal, ráadásul a baloldal is megosztott.
Ilyen a centrális erőtér,
így van. És ez mindaddig így is fog maradni, és a Fidesz mindaddig bizton esélyese lesz minden következő választásnak, amíg valakinek itt nem sikerül teremtenie egy olyan politikai közeget, vagy közepet, vagy akármicsodát, amelyik magához tudja vonzani a kormányváltást kívánó szavazókat. Tehát, hogy például a Jobbik és a baloldal versenye valahogy el kell, hogy dőljön. Nem kell, hogy eldőljön, de hogy ha az eldől, akkor a centrális erőtérnek vége lehet. De ennek ma még mindig nem látjuk a nyomait, mert nem, hogy valaki megerősödne, hanem rögtön, ha valaki megerősödik, a másik oldal visszaerősödik. Szinte olyan, mintha a Fidesz központban határoznák meg a Jobbik és a baloldal egymáshoz való viszonyát most már 6 éve, mert ezt látjuk.
De miért az, amikor eldől ez a hipotetikus verseny, az egyik 5-ön van, a másik 15-ön? Ez már egy eldőlt? Mert most nagyjából fej-fej mellett vannak 10-10.
Hát talán kicsit igen. Tehát, hogy a teljes népességet nézzük, akkor mondjuk 12-13%-on van, de hogyha mondjuk persze a baloldalhoz hozzáadjuk tehát az MSZP-hez hozzáadjuk a DK-t is, meg ha talán hozzá lehet adni az Együtt és a PM, vagy akár a liberálisok szavazatait is, akkor most azért tényleg úgy látszik, hogy a baloldal tábora nagyobb, mint a Jobbiké.
De hozzá lehet adni? Végül egy jelöltben kell megtestesülni ennek a támogatásnak.
Igen. Hogyha például a 106 egyéni választókörre lebontva a baloldal tud egy jelölt, mindenhol egy jelölt mögé felsorakozni, akkor hozzá lehet adni. Ha nem tud, akkor nem lehet hozzáadni. Tehát annyi kérdőjel van, amikor erről beszélünk, de mondjuk például tavaly, ha emlékszik rá, tavaly ugyanilyenkor, a tapolcai időközi választás környékén, ott a Jobbik 19%-on volt, és a baloldal Együtt talán a 15-16%-a. Csak onnan ugye a Jobbik lejött, a baloldal egy kicsit feljebb ment, tehát ez a játék zajlik, de ha ezeket összeadjuk, akkor az már a Fidesz magassága. Tehát ha össze lehetne adni a kormányváltást nem akaró szavazókat. A kérdés az, hogy egyrészt ez választói szinten tud-e működni 18-ig, másrészt pedig, hogy a politikai pártok szintjén. Az időközi választások ebben az értelemben megtévesztőek, mert az időközi választások azt mutatták, hogy mindenhol vagy a pártok, vagy ha a pártok nem, de a szavazók elintézték az összeadást. Ugye? Tehát mindig az esélyesebb ellenzéki jelöltre szavaztak. Salgó Tarjánban indult a Jobbik, de láthatóan a szavazói egy része inkább a szocialista jelöltre szavazott, mert annyira nem akarta, hogy a Fidesz nyerjen. Na most ezt meg lehet-e csinálni a 106 egyéni választókörödben? Akár mondjuk például úgy, hogy a Jobbik addigra elgyengül, vagy akár úgy, hogy a Jobbik megerősödik, és a baloldal elgyengül. Tehát, hogy akkor lesz egy nyilvánvaló kihívó. Ezen múlik egyébként szerintem a 2018-as választás.
Időközben nem lehet más a programja, mint hogy menjen a kormány, és akkor még egy szót nem beszéltünk a programokról. Így van. Utána mi jön?
Így van. Jó, de 8 év kormányzás után általában ilyenek szoktak lenni a választások. 2010-ben a programról szólt a választás? Arról szólt, hogy mit akar csinálni a Fidesz? Nem. Arról szólt, hogy 8 év szocialista kormányzás után takarodjanak. Erről szólt. A Fidesz így szerzett 2010-ben 2/3-ot. De ott volt egy párt, a Fidesz, amelyik össze tudta gyűjteni ezeket a szavazatokat. Ilyen helyzet most csak akkor tudna létrejönni, hogyha lenne egy ilyen politikai erő, de láthatóan nincs. És inkább esélyes jelöltek vannak. Ha a baloldal vagy az MSZP kiesett volna ebből a küzdelemből, akkor a Jobbiknak sokkal jobb esélye lennének. Ha a Jobbik kiesne ebből a küzdelemből, a baloldalnak sokkal jobb esélye lennének. De ez kicsit olyan verseny, ahol a Fidesz ott valahol az élen fut, és mögötte ketten loholnak, de egyszerűen egymással vannak elfoglalva, egymást lögdösik ki, és azért tulajdonképpen ezért gyengülnek el a versenyből, és esélyük sincs a Fideszt utolérni. Hogyha ott valaki elesne, és a másik most már úgy szaladhatna, hogy nem kellene foglalkoznia vele, oda tudná gyűjteni a kormányváltást kívánó szavazókat, akkor a Fidesznek jobban kellene tartani a 18-tól, mint így.
A kormányváltást akaró szavazók összegyűjtésére az a tematika, amit eddig láttunk, oktatás, egészségügy alkalmas, vagy ezen túl van valami más is?
Hát ez egyrészt szerintem itt azért, amiről nem nagyon beszéltünk, a migráns kérdés egy fontos ügy. Tehát, hogy az meddig tart ki. És láthatóan azért elég hosszú lesz az árnyéka. Tehát gyengült az ereje, de mondjuk például ugye a brüsszeli terrortámadás után, vagy akár korábban a párizsi terrortámadás után lehetett látni, és például mondjuk a legfrissebb közönkutatás ezt mutatja, és ma hozta a nyilvánosságra a Nézőpont intézet, hogy az emberek 65%-a, jól emlékszem, tart Magyarországon egy terrortámadástól, hogy van egy félelemérzet, ami felül tudja írni a kormányhoz való viszonyt. Most én nem gondolom azt, egyetértek például Galai Sándorral, aki a Migrációkutató Intézet munkatársa, aki tegnap azt nyilatkozta, hogy szerinte nem lehet a migráns kérdéssel, csak ezzel választást nyerni, tehát a Fidesz valóban rosszul teszi, azt gondolja, hogy ezt akkor 18-ig húzzuk, és megvan nyerve a választás, ez biztos nem így működik, de azért nem mindegy, hogy ez mekkora hatást gyakorol a következő hónapok, vagy akár évek magyar politikai napirendjére, ez az első kérdés. Utána jön az a kérdés, hogyha ez nincs, vagy korlátozott a hatóköre, akkor az ellenzéknek milyen tere marad? Szerintem az ellenzék már megtalálta a muníciót. Tehát azt mondjuk, hogy oktatás, egészségügy, korrupció. Ez az három terület, amelyek valóban a legnagyobb támadási felületet adják a Fidesz kormányzása kapcsán. Pont ezek is azok, amiket a migrációval a Fidesz próbál elrejteni, vagy elleplezni. Tehát ez megint egy klasszikus politikai küzdelem, ahonnan kezdtük ezt a mai beszélgetést, és majd az idő eldönti, hogy ennek kapcsán a választók mit fognak gondolni. De azért az látszik, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan tesszük fel a kérdést. Tehát most ide hívnánk szavazókat, és azt mondanánk nekik, hogy most kell szavazni, és most hosszan beszélnénk a migrációról, meg arról, hogy milyen veszélyeket rejteget, akkor könnyen lehet, hogy a Fideszre szavaznának. Ha idehívnánk ugyanezeket a szavazókat, és hosszan beszélgetnénk velük az oktatás helyzetéről, a magyar egészségügyről, meg arról, hogy helyesnek tartják-e azt a zsákmányszerzést, meg klientúra építést, ami zajlik, könnyen lehet, hogy azt mondanák, hogy ők nem szavaznak a Fideszre.
Biztos, hogy az úgynevezett korrupció is ilyen muníció, mert oktatással és egészségügyel mi magunk is találkozunk, korrupcióval viszont nem találkozunk.
Igen,
csak olyanok beszélnek róla, akik az ellenoldal szerint már korábban maguk is találkoztak korrupcióval.
De a média napirendje nagyon jelentős szeretet hasít ki, ráadásul nem csak kevesek által olvasott politikai napilapokban, vagy nézett hír televízióban, vagy hallgatott hírrádiókban. Hát nézze meg, hogy az RTL Klubnak például, amelyik ugye ma a legnagyobb elérést biztosítja, a híradója jelentős szeletet mutat be az ezzel kapcsolatos ügyekből. Nincs olyan nap, hogy ne erről szóljanak hírek, tehát hogy ne legyen ezzel kapcsolatos híradás. Ezért én azt gondolom, hogy ez a választói gondolkodást befolyásolja, vagy meghatározza. Nem véletlen egyébként az ezzel kapcsolatos médiapolitikai küzdelmek, hogy ez ne így legyen, de azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz most már megváltoztatni, mert az ellenzék is ráérzett arra, nézze meg, vagy gondoljon például Vona Gábor és Orbán Viktor politikai parlamenti csörtére, Juhász Péter ezzel kapcsolatos törekvéseire, tehát az ellenzék is látja, hogy ez egy támadási felület, ezért a média és a politikai ellenzék azért ennek nagyon jelentős erőt tud adni. Más kérdés, hogy persze erről a választók mit gondolnak, ezzel kapcsolatban is volt egy nagyon tanulságos felmérés, ugye, amelyik azt mutatta, hogy az emberek közel fele, az, amikor a politikai véleményét kialakítja, akkor nem veszi figyelembe a korrupció mértékét. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek nem gondolják azt, hogy ne lenne korrupció, nagyon is azt gondolják, hogy van. Sőt, ugye ebben a felmérésben láttuk, hogy a Fidesz azt jelentősen korruptabb pártnak tartja ma már a közvélemény, mint a szocialista pártot, pedig azért ugye ez nem így volt 8 évvel ezelőtt, vagy akár csak 6-tal ezelőtt. Tehát, hogy problémának látják, de annyira beáraszták, talán ez egy jó kifejezés ezzel kapcsolatban. Tehát annyira azt gondolják, hogy ezzel nem lehet változtatni, hogy már nem is ezt veszik figyelembe, amikor döntenek. Ez egy fontos ügy, vagy fontos felmérés volt, mert mutatta, hogy mennyire lehet hatásos a korrupcióval való politika. Nem véletlen egyébként, hogy az egészségügy, oktatás, tehát a magyar közállapotok kérdése talán nagyobb hatást tud gyakorolni a választói gondolkodásra. Csak hát sokkal nehezebb ezekben értelmezhető politikai mondani valóval előjönni, mint azt mondani, hogy lopnak.
Hogy ízlik a zsoldoskoszt? Ezt mondta Orbán Viktor Vona Gábornak a híres parlamenti szócsatában. Ezzel nincs elintézve az ügy? Juhász Péterre meg Orbán Viktor nem mondott semmit, mert nincs azon a támogatottsági szinten.
Hát, hogy három ilyen csörte volt Vona Gábor meg Orbán Viktor között.
Elég rendszeresek ezek.
Igen, igen, az azonnali kérdésekben. És valóban Orbán Viktor folyamatosan az volt ezekben a vitákban a taktikája, hogy a Jobbikot viszont vádolta politikai korrupcióval. Korrupcióval és politikai korrupcióval. Nem vagyok azonban abban biztos, hogy ez egy helyes stratégia, mert ugye ettől még maga a kérdés fennmarad. Tehát azt mondani, hogy azt mondom önnek, hogy olyan korrupt, majd ön azt mondja nekem, hogy én is az vagyok, attól még nem oldottuk meg, nem válaszoltunk arra a kérdésre, hogy ön valójában az vagy sem. Tehát szerintem ennél hatékonyabb kommunikációra lenne szükség a kormány oldal részéről ebben az ügyben, és azt hiszem, hogy ezt még nem találta meg a kormány. Nem biztos, hogy meg lehet találni, hát most, ha visszagondol rá, a szocialista párt megtalálta ezt a választ 8 évnyi kormányzása alatt? Nem, hát ebbe fulladt bele. Politikai korrupcióba. A fene tudja, hogy ez kétségtelen, hogy ma már ennek nincs akkora ereje, ez a felmérés azért nagyon jól mutatta ezt, hogy a választók sok illúziót elvesztettek, de azért én ezt nagyon, lehet, hogy lassan ölő méregnek, de méregnek gondolom.
Az Európai Unióban bekövetkezett jelentős változások, azok a hazai politikára mennyiben hatnak, mert korábban úgy tűnt, hogy inkább gyengítik elsősorban a kormányoldalt, ma meg úgy tűnik, hogy pont fordítva erősítik.
Igen, így van. Tehát a világ teljesen megváltozott. Hát gondolja el, hogy a második Orbán kormány ciklusára, ha figyelünk, még akkor is, amikor ugye Magyarország volt az Unió, adta az Unió soros elnöki pozícióját, ezek mind vesztes ügyek voltak. Magyarországon is, meg a Unió szintéren is. Tehát persze lehetett a belpolitikai használatról ott is szabadságharc, meg a bántanak minket retorikáját használni, de ezek az emberek az volt az érzése, hogy összességében ebből a kormány rosszul jön ki. Tehát inkább válságkezelést folytatott a kormány. Most pedig, miután megváltozott a nemzetközi klíma, megváltozott tulajdonképpen Orbán Viktor politikai megítélése, megváltozott a hozzávaló viszony jelentős részben is, és az ő súlya is jelentős mértékben megváltozott. Ma ez inkább muníció a kormányzat számára belpolitikailag is, meg persze a nemzetközi erőtérben is. Tehát teljesen más, nagyszerű esettanulmányt lehetne írni arról, hogy hogyan tud megváltozni a világ. Másképp, hogy ez hosszú távon hogy lesz. Tehát tudom, hogy nagyon nehéz egy ilyen napi politikai elemző műsorban a hosszú távról beszélni, meg egy politikai elemző soha nem beszél erről, de valójában azért azt látni kell, hogy minden ilyen válságszituáció az persze egy új elrendezését hozza a folyamatoknak, de majd azért el kell tennie még pár évnek, hogy lássuk, hogy ez vajon inkább előbbre vitte az Orbán képet, vagy egy képet nem lehet előbbre vinni, tehát hogy változtatott ezen pozitívan, vagy pedig csak egy újabb konfliktust idézett elő. Ezt most tényleg nem tudjuk megmondani.
De nem elég az az érzet, amit az emberek gondolhatnak, hogy nesze nektek, mégiscsak a mi miniszterelnökünk tudta, nem a tiétek.
Így van, ma ez, kétségtelen. Tehát ma Orbán Viktor ebben az értelemben szerint, tehát tavaly nyáron, amikor erről beszélgettünk, akkor mindig azt mondtam, hogy most, tehát itt az fog eldőlni hosszú távon, hogy Orbán Viktor volt az első, aki kimondta az igazságot, vagy ő volt az, aki a saját politikai céljára használt ki egy egyébként nagyon fontos kérdést. Ugye, tehát egy ilyen alarming funkcióban látjuk majd őt, aki Európa megmentője volt, aki elsőnek szólt, vagy egy piti politikus látunk benne, aki egy nagyon súlyos válságot, ami tényleg nagyon súlyos, azt a saját politikai hasznára használta ki. Most nem dőlt el ez a kérdés, de az első áll jobban. Tavaly nyáron, mondjuk a plakátkampány idején a másodikat láttuk, most az első. Teljen még el pár év, és akkor majd ezt meg tudjuk írni, el tudjuk mondani, hogy hogyan alakult ennek a kérdésnek a sors.
Török Gábor, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Török Gábor politikai elemző volt az Aréna vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.